Kedves hallgatóink, a következőkben a Boldizsár Ferenc atyával készült tanúságtétel riport következő részét hallhatják.
Abban kezdtem el, hogy ne csak olvasom a Szentírás, hanem jegyezzem meg a mondatokat. Egy ilyen sárga vagy zöld markerre mindig a számomra sokat mondó szavakat vagy mondatokat kisatíroztam, illetve kiemeltem a szövegrészből, hogy amikor csak nem volt kedvem Szentírást olvasni, csak úgy forgattam a Szentírást, akkor is ezek a mondatok mindig ugye nyilaszták a szívemet, és boldoggá tettek, vagy erőt adtak. És amikor így kezdtem kisatírozni a szövegeket, voltak pontosabb mondatok, amik azt mondtam, hogy hát igen, ezek akár életmottók is lehetnének, és akkor kezdtem kiírni ezt a Szentírás utolsó lapjai, ilyen fehér lapok, és oda kezdtem kiírni ezeket a mondatokat. Vagy amikor már itt nem volt hely, akkor a lapszélekre, Szentírás felső és alsó lapjaira, a lábjegyzetekhez, vagy valahova kezdtem ezeket bekarikázni, kiírni, és amikor kellett jelszót választani, akkor vettem ezt a Szentírást, forgattam erre is, arra is, nem találtam semmit, és mondom, nézzem meg hátul, milyen mondatokat írtam le. Ugye, amikor elolvastam ezeket a mondatokat, ez a mondat úgy szíven talált. Akkor azt mondtam, hogy megvan az én mottom, én nem is keresek tovább. Ez már korábban is tetszett nekem, és most is igaz, és egész napi életemre egy jó útba igazító lehet. És így választottam. Diakónus éveimnek még egy nagyon-nagyon mély élménye, hogy ketten voltunk Csepgyula-Fehérvári egyházmegyés kispapok, a Csomós László atyával, aki most berögzett, ő Ivános, és hogy mi is ráhattunk az érsek atyának. Minden nagy ünnepen ott lehettünk a főhelyen, hogy feladatunk volt az oltárnál, mert úgy nem esett jól nekem soha a Szentmisén részt venni, hogy nincs feladatom az oltárnál. Azért is aludtam el a kántoriskolába is, vagy más miséken is, mert nem volt feladatom. Ugye ez a diakónus évet ezt mélyítették el bennem, hogy igenis nekem feladatom van az oltárnál, és helyem van az oltárnál, és jól érezzem magam az oltárnál. Olyan kitüntetés volt a püspök atya árnyékába lenni, vagy lesni a mondatai, tanultam rengeteget tőle, mert míg a misére készültünk is, voltak olyan mondatok, vagy olyan megjegyzések, amiket azt mondtam, hogy hú, ez egy bölcs ember, és hogy milyen éles meglátás vagy. Vagy az ember közelsége is, hogy ugye szóba állt velünk, az olyan kitüntetés volt neki.
Papá szentelés után milyen állomás helyeid voltak?
Papá szentelésem után ugye az a szokás a teológián, hogy a ebéd után nézhetjük meg, hogy a tányér alá tett borítékban milyen helység nevet ír. És hát alig vártuk, hogy mindenki egye meg a leves, mert mi hamar megettük, de csak akkor vehettük a kezünkbe a borítékot, amikor az úgynevezett teológiai előjáró csengetett, és ez többnyire egy 6 éves főmagiszter volt, egy 5 éves teológus, és akkor felkért minket erre a tisztségre, hogy osztjuk meg velük, hogy hová kerültünk. Ez volt az első lehetőség, hogy felbonthattuk a borítékot, és mi is akkor találkoztunk először ezzel a helységnévvel, ott a papíron, hogy hová is leszünk helyezve, és akkor olvastuk, hogy Csíkszentdomokos az én esetemben, a Csomós László esetében Gyergyó Szent Miklós is, akkor megünnepeltek ovációval, illetve tapsal a teológusok és a tanárok, a püspök atya, akik ott voltak jelen az ebédnél. A Csíkszentdomokos én soha, illetve gyermekkoromban egyszer voltam átutazóba rajta, de így, hogy tudjam, hogy mennyi katolikus van, vagy mi is lesz ott a feladatom, hát így soha nem találkoztam ezzel a Csíkszentdomokosi dologgal. Aztán lassan kezdett felébredni bennem, hogy hát várjunk, ez Márton Áron püspöknek a szülőfaluja. És akkor már is egy olyan nagy lelkesedéssel indultam neki, hogy hát igen, Csíkszentdomokos. Aztán felhívott a papnagybátyám is, ő elmondta, hogy ő is ott kezdte a papi pályafutását, 4 évet volt ott. Hát mondom, akkor nekem rossz dolgom nem lehet, mert kabátot, mindenit szerették, akkor a hívek engem is a karjukon fognak hordozni. És ez igaz is lett, tényleg a csíkszentdomokosiak, papnagybátyám iránti szeretetből engem is felkaroltak, vittek, és lelkesítettek. Csíkszentdomokos egy 6000 lelket számláló katolikus közösség, katolikus falu, gyönyörű, szép temploma van. Hát az egy olyan szép kihívás volt. Az elődöm az laicizált, illetve kilépett a papságból, úgyhogy én elég szigorúan voltam ott fogva. A Csibi László atya, a principális, az félt, hogy nehogy ugyanaz a hiba történjen, és akkor híre legyen Csíkszentdomokosnak, hogy innen lépnek ki a papok. Úgyhogy velem elég szigorú volt, de utólag látom, hogy csak emiatt. És ott rengeteg munkám volt. Nagyon könnyű munkám volt, mert ott voltak a segítőnővérek, akik a lelki munkát, a pasztorációnak a felét vitték idézőjelbe. Nagyon sok embert meghallgattak, lelki gyakorlatokat tartottak. Sokszor csak fel kellett oldottam az embereket, mert már a lelki tanács is megvolt nekik. Mondták, hogy honnan jönnek, ők csak jöttek azért, hogy gyónjanak meg. Úgyhogy az egy nagyon jó kapcsolat volt. Hát ők segítettek a fiataloknak az összefogásában. Nem volt ifjúság a templom köré gyűjtve, akkor csináltunk egy ifjúsági csoportot. Hát gyakorlatilag úgy kellett behálózni őket is. Úton útfélen, ahol találkoztunk, meghívni őket, barátokkal meghívatni a társakat. De ott lett egy nagyon szép, hát ilyen ifjúsági foglalkozás. 2 évet voltam ott, nagyon szép eredményeket értünk el, gyermeknapokat játszottunk. Persze a plébános úgy próbált végezni, hogy csak azt csináld, amit az utódod is tud végezni majd, csak mondom, akkor a misétésen kívül, a gyóntatáson kívül, a betegellátáson kívül nincs amit. Mert a hittanórákat, a hitoktatót végezték az iskolákba. Akkor volt bérmálási felkészítő, elsáldozási felkészítő, úgyhogy volt mindenbe lehetőségem kipróbálni magamat. Akkor tanultam meg horgászni is, a kántornak a kedvenc foglalkozása volt, kikapcsolódási foglalkozása. Nagyon szép vidék volt, nagyon jó hagyományokkal, illésnapokat tartottak, ugye, tehát volt ilyen körmenetezés a falu között, a búzaszentelő határkerülések, akkor fenn a Sóvetőben, Kovács Péterben, egy tanyavidéken, illetve a Bátori emlékműnél egy, ismét egy másik tanyavidéken, a búcsújárás, ugye tiltásban volt ez a falu 100 éven keresztül, azért, mert megölték az egy bíborost, Bátori Endrét, és hát kijártunk minden évben engesztelni, ezek mind olyan szép emlékek, élmények voltak. Az ottani kántor szenvedélyesen szerette a szentélynekeket, minden nap 2 órát gyakorolt, akkor indult ő is a kántori pályáján, akkor megszerettem én is az énekeket, hogy több szakaszt énekelni egy szentmisén, hogy választékosan énekelni, hogy minden ének sorra kerüljön. Úgy Gyergyóból, illetve Domokosról ez maradt meg bennem, hogy mindig volt mit tenni, mi pöröttünk, egy nap alatt kellett elvégezni a 120 első péntekes betegellátását. Az egy olyan jó kihívás volt, jó edzés, reggeltől estig. De ott láttam azt is, hogy a hívek össze gyűlnek, volt, hogy 6-7-en is összegyűltek a betegek, ha tehették, a szomszédba átjöttek, és akkor nem kellett mind a 7-hez elmenni, hanem voltak ilyen csoportok. Imádkozva vártak, szerettek nagyon, úgyhogy az egy olyan jó élmény volt. Rengeteget bicikliztem, mert szép volt a táj. Kihasználtam ott a minden lehetőséget, hogy úgy lelkileg, mint testileg, fizikailag egészséges legyek is, hogy készüljek a további elhívásokra. Mert tudtam, hogy az csak egy időszakos állomás, egy segédlelkészi hely. A következő állomás az Gyergyószent Miklós volt. 2012-ben, 2 év papi szolgálat után mentem át oda, a Csomós Laci atyát váltottam. Ott is kihívás volt, mert a az ifjúság az felbomló félbe volt, újra kellett fogalmazni a küldetésünket, hogy mit is szeretnénk. Ott is segítő nővérek segítségével tudtam a fiatalságot szorosabbra fogni, illetve komolyabb lelkiségbe bevinni őket. Az jó volt Gyergyófej Miklós, mert 13 vagy 17 lelkiségi csoport működött a plébánián. Szinte minden este volt 2-3 csoport a plébánián. Oda behívtak, volt, hogy a szentséget kellett bevigyem a nagyobb ifiseknek, a családos ifiseknek. Minden szerdán volt egy szentségimádásuk. Minden éjszakai szentségimádást szinte én végeztem, kivétel nélkül. Nagyon szép templom van ott is, Gyergyófej Miklóson. Bátorított ez is, hogy Márton Áronnak ez egy következő állomás helye, tehát az volt a szülőfaluja, Csíkszentdomok, és itt volt segédlelki káplán, úgyhogy az ő nyomdokaiba léphetek, az is úgy nagy lelkesítő erő volt. A filiákot is, a filiázást is kipróbálhattam itt, mert az én feladatom volt. Az első áldozási, birmálási felkészítő. Akkor a 4 iskolába jártam be, akkor temetések is voltak, rengeteg temetés, azokból is a legtöbbet én temettem, illetve kértek, szerették, ahogy prédikálok. Úgyhogy sok örömmel volt ott is, 3 évet szolgáltam.
Kedves hallgatóink, az elhangzott tanúságtétel report következő részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt a Mária Rádióban.
A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan erült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt, a szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme uram. Íme a testem. Íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig. Erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam. Tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé, de csak átmenetileg. Végeláthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával, újra igent mondok neked, nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, uram, a békés esti csöndben. Amen.